Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Döntött az országgyűlés, megszűnik a Szuverenitás Védelmi Hivatal. Részletek Varga Mónikától.
A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese által benyújtott a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, ami a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A törvényjavaslat vitájában Molnár Zoltán, a Tisza vezérszónoka, a mögöttünk hagyott korszak egyik legkárosabb és legfeleslegesebb intézményének nevezte a hivatalt.
Ennek a hivatalnak a működése a szuverenitásvédelemnek csúfolt jogszabályi környezet, kötelezett szegési eljárásokat, nemzetközi bírósági pereket és diplomáciai elszigetelődést hozott a fejünkre. Elérték, hogy Európában Magyarország nevét a demokrácia leépítésével és a jog bitorlásával azonosítsák. Ez a hivatal nemhogy védte, hanem aktívan rombolta Magyarország gazdasági és diplomáciai mozgásterét.
Szűcs Gábor, a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka szerint ugyanakkor a hivatal az ország önrendelkezésének védelmét szolgálta.
Tény és való, hogy a működésben voltak hiányosságok, mert akkor lehet, hogy mondjuk a hírkereső tevékenységére is rámutathatott volna a hivatal, de ez már a múlt. Önök megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Meglepődtünk? Nem. Pláne 2024. október 15-e után nem, amikor elhangzott az akkor még a világ legnagyobb kamuállását betöltő európai parlamenti képviselőtől, hogy egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani. Miniszterelnök úr, ebben az esetben ön hű maradt a szavaihoz, reméljük, hogy több ilyesfajta lemondásra nem kerül sor.
A KDNP is kiállt a hivatal mellett. Juhász Hajnalka, a párt képviselője a vitában, amellett érvelt, hogy inkább reformálják meg a működését. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője szerint ugyanakkor a hivatal nem sok eredményt tudott felmutatni.
A szuverenitás védelmének nevezett hivatalról elég sok mindent el lehet mondani, kevés jót és sok rosszat, hiszen nevezhető egy felesleges intézmény és funkcióhalmozásnak, nevezhető joggal, politikai kifizetőhelynek, sóhivatalnak is. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma a szuverenitás védelmi hivatallal az, hogy a nevében foglalt funkciót sem volt képes betölteni rövid fennállásának ideje alatt. Van még néhány ilyen intézmény a magyar jogrendszerben.
A 2024. február 1-én létrejött Szuverenitásvédelmi Hivatal az Igazságügyminisztériumba történő beolvadással szűnik meg. Elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Végkielégítésre nem jogosultak. A jogszabály hatályba lépését követő 15 napon belül ugyanakkor záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, nekik azonban jár törvényszerinti végkielégítés.
Befagyasztják a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök fizetését, megszűnik a költségtérítésük is. Erről döntött az országgyűlés. Varga Mónika összefoglalója.
Az országgyűlés keddi rendkívüli ülésén 136 igen szavazattal, 50 nem ellenében tartózkodás nélkül megszavazta a polgármesteri fizetések befagyasztását. Az előterjesztés szerint a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. A bérüket eddig ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset hatszorosa alapján számolták ki. Veres Ádám, a jogszabály egyik tiszás előterjesztője szerint gyorsan kellett lépni, hiszen ez alapján július 1-én automatikusan újra emelkedett volna a polgármesterek bére.
Álláspontom szerint a jelenlegi gazdasági és költségvetési környezetben ez nem indokolt.
A jogszabály megszünteti a polgármesterek és megyei közgyűlési elnökök havi költségtérítését is, ami illetményük 15%-áig járt, és felére a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről a kétszeresére csökkenti a megyei közgyűlési elnökök illetményének szorzószámát. Veres Ádám szerint ezek az intézkedések érezhető megtakarítást jelentenek majd a nehéz költségvetési helyzetben lévő országnak.
Számításaink szerint a javaslat 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintos közpénzügyi hatással jár. Ebből több mint 4,3 milliárd forint abból adódik, hogy nem engedjük automatikusan emelkedni az illetményeket. További közel 7,9 milliárd forint pedig abból, hogy megszüntetjük az emelt illetmény után járó elszámolás nélküli költségtérítést.
A fideszes Kun Zsófia az előterjesztés vitájában azt hangsúlyozta, hogy az illetménycsökkentés túlmutat a javadalmazás kérdésén.
Itt arról is szó van, hogy milyen szerepet szánunk az önkormányzatoknak, hogyan tekintünk a helyi közösségek vezetőire, és miként kívánjuk erősíteni, vagy éppen gyengíteni a magyar önkormányzati rendszert.
Kun Zsófia szerint az önkormányzatokat partnerként kell kezelni, és érdemi egyeztetést kellett volna folytatni velük a jogszabályról. A KDNP-s Hargitay János azt mondta, nem spórolni kell a béreken, hiszen azokból majd dologi kiadás lesz. A Mi Hazánk vezérszónoka Dúcs Dávid is ellenezte a jogszabályt.
Nem igazán értjük, hogy önök miért akarják már most a port elverni a polgármestereken, hiszen önök a kampányban azt ígérték, hogy a párbeszéden fog alapulni az önök kormányzása.
Magyar Péter miniszterelnök nem csak a településvezetők fizetésének befagyasztását javasolta. A parlamenti képviselők és miniszterek mellett az ő javadalmazásukat is csökkentette volna. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és számos településvezető hevesen tiltakozott ez ellen. Algyő polgármestere például azt közölte, hogy ha csökkentik a polgármesterek fizetését, akkor lemond.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A fővárosi nyomozóügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a terror elhárítási központ volt főigazgatóját az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Hajdú Jánost hétrendbeli a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. A TEK korábbi főigazgatója panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, vallomást tett és szabadlábon védekezik. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Gyanúsítottként hallgatta ki Hajdú Jánost, a terror elhárítási központ volt főigazgatóját az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. Közölte az Inforádióval Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője.
A jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozásában a fővárosi nyomozóügyészség az eddigi eljárásban. A tényállás megállapítása érdekében adatgyűjtést és iratbeszerzést végzett, valamint több mint 30 szemét hallgatott ki tanúként, ezt követően hétfőn gyanúsítottként hallgatta ki a terrorelhárítási központ volt főigazgatóját. Az ügyészség vizsgálta, hogy a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések indítványozásának törvényi feltételei fennálltak-e, és azt állapította meg, hogy a gyanúsított esetében kényszerintézkedések elrendelésének a különös okai nem merültek fel. A bűnismétlés a szolgálati viszony megszűnésével már nem jöhet szóba, mint ilyen különös ok. Nincs adat arra, hogy a gyanúsított kivonná magát az eljárás alól, míg a bizonyítás megnehezítése, amely szintén egy különös ok, nem alaposok ebben az esetben, hiszen a gyanúsított hónapok óta tisztában van a közéletben és a médiában is széles körben tárgyalt nyomozással, így az összebeszélés, a bizonyítékok eltüntetése a gyanúsítás követően már nem lehet reális veszély. Ezért ezt az ügyészség nem indítványozta.
A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én a NAV felkérése alapján tartott eligazítást az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek, ahol azt mondta, az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó nagy mennyiségű dollár, valamint euróbankjegyeket és befektetés aranytömböket szállító járműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni. Az ügyészség közleménye szerint a TEK volt főigazgatója azt az utasítást adta, hogy az ukránokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni. Meg kell bilincselni és kamzsát húzni a fejükre úgy, hogy ne lássanak. A 7 embert annak ellenére tartották fogva 9 órán át, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal csak tanúként akarta őket meghallgatni, és a pénzügyőrök hiába kérték, hogy vegyék le róluk a bilincset. Hajdú Jánost hétrendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják, tette hozzá a szóvivő.
A gyanúsított szabadlábon védekezik, panasszal élt a gyanúsítás ellen, részletes vallomást tett, amelyben nem ismert el a bűncselekmény elkövetését.
A Fidesz a tízes politikai leszámolás részének nevezte a Hajdú János elleni eljárást. Orbán Viktor volt miniszterelnök pedig azt írta a közösségi oldalán, hogy idézem, azért, amit a TEK tett, minden rendes országban kitüntetés és elismerés járna, de Magyarországon hatósági zaklatás. Fogalmazott a Fidesz elnöke, aki időközben azt is közölte, hogy Hajdú Jánost nevezte ki a párt biztonsági igazgatójává. A miniszterelnök is reagált a terror elhárítási központ volt vezetőjének meggyanúsítására. Vajon ki lesz a következő? Tette fel a kérdést közösségi oldalán Magyar Péter.
Kétharmados parlamenti felhatalmazással szinte korlátlanul módosítható az alaptörvény, így ez egyfajta jogi atombombát biztosít az ilyen választói felhatalmazást szerző politikai erő számára. Várkonyi Gyula kérdezte Hak Péter jogászt, professzor emeritust.
Jogi értelemben ez korlátlan lehetőséget jelent. Valójában két korlátja van egyáltalán az alkotmányba való belenyúlásnak, vagy az alaptörvény módosításnak. Az egyik, hogy ki mondja, hogy Magyarország jogállam, demokratikus jogállam, tehát meg kell a módosításnak felelni ennek a kritériumnak. A másik, hogy Magyarország az Európai Uniónak a tagja, és az Európai Unió tagság feltétele is a jogállamisági kritériumoknak az érvényesítése. De sajnos azt meg kell mondanom, hogy a magyar alaptörvénynek az igazi egyetlen védelme az a kétharmad önmérséklete. Más érdemi, hatékony védelem nem áll rendelkezésre.
Az új kormány már a kampány során is jelezte, hogy nem csak hogy több ponton módosítaná az alkotmányt, az alaptörvényt, hanem egy új alaptörvényt is alkotna, de most talán kezdjük a legfrissebbel, azzal a tervezettel, amellyel módosítaná a jelenlegi alaptörvényt. Itt ugye nem mennék végig az összes ponton, mert talán túlfeszítené ennek a beszélgetésnek a kereteit, de néhány olyan pontja azért van, amely legalábbis a közbeszédben komoly kritikákat vagy komoly fenntartásokat eredményezett. Talán kezdjük azzal a nagyon rövid módosítással, amely a köztársasági elnök mandátumára vonatkozik. Hogy kell ezt elképzelni? Itt ugye egy mondat van, vagy talán másfél, na de hogy ez ott is maradna az alaptörvényben?
Ez valószínűleg ott maradna az alaptörvényben, de ha ki is veszik belőle, de alkalmazzák ezt a szabályt, ami ugye úgy szól, hogy a jelen alaptörvény módosítás hatályba lépése napján a köztársasági elnök megbízatása megszűnik, akkor ez egy olyan precedens, amely minden a jövőben minden kormánytól független közjogi tisztségviselő esetén alkalmazható. Alkalmazható a Sulyog Tamás helyére megválasztandó köztársasági elnökkel szemben is, mert az alkotmányozásban, ha van egy precedens, akkor azzal megteremti az alapját annak, hogy a jövőben is használják ugyanezt az eszközt. Török Gábor fogalmazott úgy, hogy ha kint van az asztalon egy pisztoly, akkor az bármikor bárki elsütheti. Tehát ez egy pisztoly, amit kitesz a jelenlegi többség az asztalra. Én máshol azt mondtam, hogy ez egy atombomba a jelenlegi közjogi rendszerre, mert valójában a fékek és az ellensúlyok rendszerét is alássa, vagy akár fel is számolja, hiszen minden független szereplő, akik a fékek és ellensúlyok rendszerében szerepet kapnak, azzal számolhat, hogy bármikor egy ugyanilyen alaptörvény módosítással az ő mandátuma is megszűnik. Hiába mondja ki az alaptörvény, hogy 5, 7, 9 vagy 12 évre szól a megbízatás, ugyanezzel a technikával mindenkinek a megbízatását meg lehet szüntetni.
Pusztán közjogi értelemben ez valid módosítás lehet?
Formai értelemben igen, tartalmilag nem, tehát meggyőződésem szerint ez a jogállamiságra találása. Most tudom, hogy ez nagyon sokak előtt népszerű ez a módosítás, de azért gondoljunk bele, hogy ez most jelenleg Sulyog Tamást érinti, de a jövőben bárkit érinthet. Ha egy ilyen szabály belekerül az alaptörvénybe, akkor bármikor kimondhatja a kétharmados többség, akár a jelenlegi, akár egy következő kétharmados többség, hogy például az önkormányzatok mandátumát a hatályba lépés után 6 hónappal megszűnik, polgármestereket lehet megfosztani a megbízatásuktól, bármilyen jogilag védett pozícióban lévő szemét jogon kívüli megoldással meg lehet fosztani a pozíciójától. Tehát ez, azt kell mondanom, hogy kétségtelen forradalmi, de a forradalom az nem összeegyeztethető a jogállamisággal. De a Tisza párt a választási kampányban azt ígérte, hogy a jogállamot állítja helyre. Ezek a lépések, amik a jelenlegi alaptörvény módosításban szerepelnek, ezek nem ebbe az irányba mutatnak.
Külön pikantériája a dolognak, hogy ezt az alaptörvény módosítást az államfőnek alá kell írnia. Mi történik, ha ezt nem teszi meg?
Hát attól függ, hogy hogyan nem teszi meg, hogyha azért nem teszi meg, mert egyszerűen nem hajlandó megtenni, akkor ugye 5 napos határidő áll rendelkezésére, hogy aláírja, ha nem írta alá, akkor a parlament a hatályos törvények alapján hivataltól való megfosztását indítványozhatja, a képviselők 1/5-e javasolhatja ezt, és 2/3-al kell megszavazni, és utána az Alkotmánybíróság mondja ki a megfosztást.
A sok módosítás közül talán az egyik legvitatottabb a képviselők, országgyűlési képviselők mandátumának korlátozása, akár visszamenőleges hatállyal is, bár ez még nem egyértelmű, legalábbis számomra. Ez mit jelentene, lehetséges-e ez, vagy csak mondjuk az egyéni képviselőkre, vagy a listás képviselőkre vonatkozna? Hogy kell ezt elképzelni, és mennyire van ez mondjuk összhangban az alkotmányosság szellemével?
Nagyon jó a kérdés, és jogos. Tehát nyilván a szövegezésből nem derül ki, hogy ez gyakorlatban hogy fog működni. Tehát ha például valaki korábban 9 évig volt képviselő, akkor őt már csak 3 évre lehet újra választani. Ha valakinek a mandátuma közepén tellik rá a 12 év, mert 10 évig volt a megválasztás előtt, akkor ott időközi választást kell tartani. Ugye az alkotmány szövege, ahogy mondani szokták, a papírra sok mindent elbír. A gyakorlat az nagyon más kérdés lesz, és itt a gyakorlatnál az a kérdés, hogy helyes-e a választók akaratát korlátozni, mert ezzel a döntéssel nem a képviselőket korlátozzák csak, hanem a választókat is. Tehát ha egy választási körzetben van egy képviselő, aki már mondjuk 12 éve egyéni képviselő abban a körzetben, és a választók 80%-a elégedett vele, akkor helyesen megfosztani a választókat attól a jogtól, hogy az általuk legjobbnak tartott képviselőt szavazhassák meg. Nem véletlen az, hogy sehol Európában ilyen szabály nem létezik. Politikai következménye, hogy meggyengíti a népképviseletet, meggyengíti az országgyűlést, hiszen több egyéni körzetben nem a szóba jöhető legjobb és leginkább támogatott jelölt lesz a képviselő, hanem valaki, aki még nem töltötte ki a 12 évet.
A rendszerváltozás idején ugyan a régi 49 évi 20-as törvény megmaradt, de teljesen új alkotmány készült. Ugye 15 éve egy alaptörvényt alkottak, tehát egy teljesen új alkotmányt, és most egy újabb alkotmányozási folyamat indul. Ön szerint ennek hogy kellene kinéznie, milyen társadalmi egyeztetésen, milyen folyamaton, milyen hosszúságban, mekkora időt kellene ennek hagyni, és valóban szükség van-e alkotmányozásra?
Ez az utolsó elem az igazán nagy kérdés, hogy van-e, inkább úgy fogalmaznék, hogy van-e alkotmányozási történelmi helyzet, mert én nekem az a tapasztalatom, hogy az alkotmányok, az igazán stabil és jól működő alkotmányok, azok nem pusztán az alkotmányozó elhatározása alapján jöttek létre, hanem volt egy történelmi helyzet, amikor a politikai szereplők a versengő érdekeiket háttérbe tudták szorítani, és létre tudtak hozni egy a kormánypártok meghaladó széles társadalmi konszenzus. Ugye jelen pillanatban a kormánytöbbség mögött a választók 53%-a áll. Ez így volt az előző 16 évben is. Én annak idején a Fidesz egypárti alkotmányozását is problémának láttam, mert már akkor elmondtam azt, hogy ennek az lesz a következménye, hogy a Fidesz kihívói nem fogják saját magukra nézve irányadónak tartani az alkotmányt, és hogy ha úgy alakul a választási eredmény, mint 4 évente új alkotmány születik, tehát lerántották az alkotmányt a normál törvények politikai küzdelmi szintjére, ami gyakorlatilag az alkotmánynak a törvények fölöttiségét semmisítette meg. Most a Tisza párt esetében nekem az a hiányérzetem, hogy a választási kampányukban, illetve a programjukban leírták azt, hogy fel akarják váltani az alaptörvényt egy széles körben elfogadott alkotmánnyal, de hogy ebben az alkotmányban mik lennének az alap fundamentális elemek, tehát hogy megtartják-e a parlamentnek felelős kormányrendszerét, vagy egy erős vagy félerős elnöki rendszert akarnak létrehozni. Egy kamarás marad a parlament, vagy több kamarás. Listás legyen inkább a választási rendszer, vagy arányos, más szóval, vagy éppen növeljük a stabilitás érdekébe az egyéni képviselői mandátum szerepét. Milyen jogai legyenek az alkotmánybíróságnak, gazdasági, pénzügyi ügyekben is felülbírálhassa a parlament döntéseit, a törvényeket, vagy csak alkotmányos kérdésekben. Tehát nagyon sok ilyen nyitott kérdés van. Aztán nem beszéljünk a morális kérdésekről, hogy a méhmagzatot megilleti az élethez való jog, vagy az anyáknak, a nőknek az önrendelkezési joga a fontosabb. Tehát ugye ezekben a kérdésekben társadalmi konszenzus kellene elérni, és kellene politikai konszenzus is, hogy az új alkotmány az ne csak Tiszás alkotmány legyen, ahogy a jelenlegi alaptörvény, fideszes alaptörvény, de ez a konszenzus, amivel a Fideszt is, meg a Mi Hazánkot is bevonnák az alkotmányozásba, ez most nem úgy látszik, mintha ebbe az irányba haladnánk. Tehát én egy kicsit szkeptikus vagyok abban, hogy létrejön-e a történelmi helyzet, de ezt majd még meglátjuk a jövőben.
Hank Péter jogászt, professzor emeritust hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
10 magyarból csak 3 képes éles helyzetben felismerni egy csalási kísérletet, derült ki egy friss kutatásból. Ez a felkészületlenség a teljes pénzügyi rendszer biztonságát veszélyezteti, ezért a Cyber Islands a Mastercard szakmai támogatásával elkészítette egy útmutatót, mondta az Inforádiónak a Mastercard kiberbiztonsági szolgáltatásokért felelős üzletfejlesztési igazgatója. Wittinghoff Dániellel Herceg Zsolt készített interjút.
Elvégeztünk egy lakossági kutatást, ez egy reprezentatív kutatás volt a 18 és 65 év közötti magyar lakosságra egy online kérdőíves formában. Megnéztük, hogy elméleti ismeretek, gyakorlati készségek és a különböző szektorok megítélésében hogy állunk. Nagyon vegyes a kép. Az első és legfontosabb megállapítás az az, hogy a legnagyobb kiberbiztonsági kockázat tulajdonképpen az a felhasználó, aki nem tudja, hogy veszélyben van. Mert az jött ki, hogy a megkérdezettek 82%-a felkészültnek tartja magát a digitális csalásokkal szemben, viszont az elméleti teszt alapján digitálisan 40%-uk éretlen, és bizony ez azt is hozza magával, hogy az a legköltségesebb ügyfélállapot tulajdonképpen egy banknak vagy bármilyen más szolgáltatónak, amelyik ügyfél nem olvas el a figyelmeztetést, nem kérdez vissza, hiszen ők esnek a legkönnyebben a csalások áldozatául. A másik még az, hogy még azok is hibáznak a csalások felismerésénél, akik elméletben felkészültek. Megnéztük, és 7,5%-a érte el a megkérdezetteknek a digitális szakértői szintet, ami pedig ugye azt biztosítaná, hogy magabiztosan és alacsony kockázattal tudnak mozogni az emberek és a megkérdezettek a digitális térben, és harmaduk képtelen volt gyakorlatban felismerni egy csaló üzenetet. A leggyakoribb forgatókönyveket mutattuk meg a megkérdezetteknek, és ami még nagyon megdöbbentő, megnéztük, hogy ha generálunk AI híreket, akkor meg tudják-e a megkérdezettek különböztetni ezeket a híreket a valós hírektől, és az a helyzet, hogy rosszabb lett az eredmény, mint hogyha pénzfeldobással döntöttek volna, mert csak 24%-uk találta el, hogy mely valódi hír, és mely pedig AI-jal generált, és itt a tanulság az az, hogy az edukációnak nem elég ismereteket átadni, hanem viselkedést kell formálnunk.
Mit jelent a viselkedés formálása gyakorlatban?
Ez azt jelenti, hogy ha van egy elméleti tudásunk, akkor azt akár nehéz helyzetben vagy nyomás alatt is tudjuk alkalmazni. Felismerjük, hogy minket át szeretnének verni, vagy szeretnének tőlünk bármilyen érzékeny adatot eltulajdonítani. Ez azért is fontos, mert általában a csalásoknak 4 fázisa van. Első 2-3 fázisnál már az embert behúzzák valamilyen nagyon jónak, szinte hihetetlennek tűnő ajánlattal, vagy egy nagyon personalizált üzenettel, ugye az AI ebben is rendkívül sokat segít, hogy personalizált üzeneteket, csalási próbálkozásokat kapjunk olyan tartalmakkal, amikre érzékenyek vagyunk. És ezeket nem elég látni, olvasni, fel kell ismerni, és hát igazából minden digitális csatornán fontos, hogy ezeknek a tudatában legyünk. Tehát kell egy ilyen egészséges kibervédelmi, önvédelmi mechanizmus, de ez ugyanolyan, amit elsajátítottunk 20-30-40 éve a fizikai világban, ugyanezt el kell sajátítanunk a digitális világban is.
Ebben segít az a kiberbiztonsági útmutató, az az úgynevezett playbook, amit most összeállítottak?
Ez tud segíteni, pontosan. Azt szerettük volna elérni, látva az elmúlt jó pár év kommunikációs és kiberedukációs projektjeit, nagyon sok működött hatékonyan, de egy tanulság volt, hogy ezek csak ideig óráig tudtak valamiféle rezilienciát kialakítani a felhasználók körében. A playbooknak az lenne a feladata, hogy át tudja adni azt a kommunikációs keretrendszert, amivel interszektorálisan az ökoszisztéma teljes egészében tudunk hatékony és a legfontosabb üzeneteket átadni úgy a felhasználónak, hogy azokat, amikor cselekvésre kerül a sor, akkor alkalmazni is tudják. A felhasználó elvárások egyébként bármilyen szektort nézünk, megelőzik a megítélt hatékonyságot. Többet várunk el a szolgáltatóktól, mint amit érzünk, hogy ők tesznek értünk. A edukáció legnagyobb ellensége a magabiztosság illúziója, az, hogy sok felhasználó úgy érzi, hogy felkészült, és ezért nem fogadja be azokat az üzeneteket, amelyeket a szolgáltató, vagy bármilyen más cég, vagy akár állami szerv kommunikál felé. És a harmadik pedig az, hogy a kiberbiztonsági üzenet akkor hatékony, hogyha a felhasználó a saját kontextusában, a megfelelő csatornán és a megfelelő élethelyzetben találkozik vele, és ezekben szerettünk volna iránymutatást adni, és ebben szeretnénk egy valamilyen szintű interszektorális összefogást ebben és ajánlást adni erre. Ezért hoztuk létre ezt a playbookot. Ezzel azt a szerepet is próbáljuk betölteni, mint egyébként a fizetési piacon, ugye összekötjük a piac szereplőit fizetési szempontból, miért ne tennénk ezt kiberedukációs vagy kibervédelmi szempontból is.
Wittinghoff Dánielt a Mastercard kiberbiztonsági szolgáltatásokért felelős üzletfejlesztési igazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Független Benzinkutak Szövetsége nem nyugszik bele, hogy az új kormány nem akarja kifizetni a családi tulajdonú töltőállomásoknak a hatósági üzemanyagár miatti veszteségeiket, amiről még az előző kabinettel egyeztek meg, és kikérik az ezzel kapcsolatos dokumentációt, mondta az Inforádiónak Egri Gábor szakértő, a szervezet elnökségi tagja. Azt is jelezte, a hatósági árra vonatkozó új törvény miatt az Alkotmánybírósághoz és az Európai Bizottság elnökéhez fordulnak. Varga Mónika interjúja.
Sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy semmiféle egyeztetés velünk nincs. A legutolsó kommunikációnk államtitkári szinten az volt, hogy az államtitkár úr az elkövetkező két hétben nem fog ráérni. És én azt gondolom, hogy nagyon sikeres demonstrációnk volt, mert Soprontól Nyíregyházáig megmozdultak a magyar kiskutasok. Ezek mind családi vállalkozók, KKV-szektorba esnek, és nagyon súlyos veszőfutáson mennek keresztül 2022 óta. Úgy fogjuk folytatni, hogy az infotörvény alapján a pénzügyminisztériumtól és a gazdasági minisztériumtól kikérjük az összes kapcsolódó dokumentációkat, mert ugye itt elhangzott egy kormányzati sajtótájékoztatón, hogy az Origo meg a hírportálokon keresztül, és itt nem biztos a kormányzat abban, hogy megállapodás született. Ki kell jelentenünk, hogy nem megállapodás, hanem döntés, kormányzati döntés született a Fidesz kormány részéről.
Arról, hogy önök kompenzációt kapnak.
Így van, Így van, tehát hogy kompenzációt kapunk a hatósági ár miatt, a legkisebb KKV szektor résztvevője üzemanyag kiskereskedelmi területen kapják meg ezt a kompenzációt. Elemeztük az Alkotmánybíróság szemszögéből is a jogalkotását az új Tisza kormánynak és a Tisza parlamentnek többségének. Súlyos alkotmányossági problémák vannak az új jogszabállyal kapcsolatosan, amik szinte abszolútista végrehajtást adnak a miniszternek, ami teljes mértékben jogellenes.
Mi az, amit önök jogellenesnek tartanak? Ugye itt arról a törvényről van szó, ami megszüntette az eddigi hatósági árat. Ez egyben lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.
Így van, tehát ez azt jelenti, hogy a miniszter attól függ, hogy milyen kávét iszik reggel, eldönti magától az üzemanyag árát, eldönti azt, hogy kik kapnak esetleg az állami stratégiai készletekből, eldönti azt, hogy van-e esetleg árés vagy nem, és akinek nem tetszik, az naponta akár 150 millió forintos bírságot kaphat, tehát a törvény teljes mértékben két lábbal tiporja ez a törvény a magyar demokráciát és a jogokat alaptörvény alapján, és emellett megkeressük az Európai Unió Bizottságának az elnökét, von der Leyen asszonyt, és az összes parlamenti képviselőt, mivel a magyar jogalkotás súlyosan sérti a szabad piacnak az alapvető eszméit, jogkörét, ami miatt Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott 2005-ben.
Mekkora a kompenzációról egyeztek meg még az Orbán kormánnyal, vagy mekkora kompenzációra lenne szükségük, hogy tovább tudják folytatni a kiskutak?
Az első három hónapra egy 6 milliárdos összegbe egyeztünk meg, amiről ismételten szeretném aláhúzni, hogy döntés született, tehát kormányzati döntés született. Ez a legkisebb vállalkozásoknak nyújtana támogatást, illetve kompenzációt elszenvedett veszteségeinek egy részére, tehát ez nem egy teljes kártérítés, hanem a káraiknak csak egy részét téríteni meg a kormány. Mi ezt elfogadtuk, április 1-jével jött a visszaigazolás a kormányzati oldalról, tehát ez egy közös megállapodás volt az FBS és a magyar kormány között, a Fidesz kormány között.
Tervezik folytatni a demonstrációt is?
Nézzük meg, hogy reagálja le ezt a Tisza kormány, ezeket a felvetéseket, és utána tudunk arról beszélgetni, hogy milyen egyéb demonstrációs sztrájk lehetőségek vannak. Mi szeretnénk kiszélesíteni az FBS-nek az érdekvédelmi területét a családi KKV szektorokra, hisz az FBS egy országos szervezet, országosan jelen vagyunk nagyon sok településen, és azt látjuk, hogy a családi KKV szektor nagyon gyengén van képviselve a magyar politika és magyar gazdaság alkotás területén.
Ha a kis benzinkutak nem kapnak kompenzációt végül, akkor tönkre mennek?
Ugye most erre mondta azt a kormányzat, hogy most mindenki nagyon örüljön, mert helyreálltak a piaci körülmények, és újra piaci árak vannak az üzemanyag területén, de meddig? Az egész működésünk egy jogbizonytalanság. Tehát a 2022-es Fidesz által bevezetett ástop két évig tartott, hogy rendbe jöjjünk. Most 26-ban ugye ezt is elszenvedtük, ugyan egy kicsit rövidebb ideig, és némi ár is azért be volt építve az üzemanyag árba, de nem elég, hogy fedezetet nyújtson az operációnkra, tehát még egy ilyen ástopot, még egy ilyen védett árat biztos, hogy nem viselünk el. Minden vállalkozó átcsoportosított más tevékenységéből azért, hogy a vevőket a helyben, vidéken, országosan ki tudja szolgálni. 22 végén egy 60-70 kút zárt be, tehát 26 végén fogjuk azt látni, hogy mennyien adták föl a tevékenységet. Többen jelezték az EBS keretén belül is, hogy nem akarnak többet, tehát feladják a tevékenységet, de igazán az év végén fogjuk látni a számokat.
Hogyha tömegesen zárnak be a kiskutak, az azért ellátási problémákat okozhat. A magyarországi benzinkutak fele kis családi vállalkozások tulajdonában van. Jól tudom, ugye?
Így van, és alapvetően a vidéki lakosságnak ez nagyon nagy probléma, mert ugye a nagy színes hálózatok nem hajoltak le az apró pénzért, nem hajolnak le az apró pénzért, és a kis településeken, ahol nem éri meg, mert nem éri el egy nagy nemzetközi hálózatnak 2,5-4 millió liter az átlagos értékesítése üzemanyagban per év. Egy kis család igen benzinkút már 500 ezer liter, vagy 400 ezer literért is lehajol, és megcsinálja, mert ott van mellette egy kis mezőgazdasági tevékenység, egy automosója, egy gumiszerelő műhelye, és akkor ezekkel a tevékenységekkel ott ezt kiegészíti, és nagyon fontos azt elmondani, hogy ezek a családi vállalkozások, ezek a vidéki vállalkozások, vidéki gazdaságnak a motorjai, mert egy-egy ilyen kis benzinkút, ha 500 liter üzemanyagot elad, az is azt jelenti, hogy évesen, tehát nagyon jelentős árbevételt érnek el, tehát 500 millió, 1 milliárd forint úgy árbevételt elérhetnek, nagyon alacsony marginnal, nagyon alacsony nyerességgel, mert azért azt ne felejtsük el, hogy a 600 forintos üzemanyagnak a 300 forint abból a költségvetés gazdagítja.
Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetsége elnökségi tagját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.